Hálát adunk neked, mennyei atyánk, ezért a napért, és köszönjük a te ígédet, köszönjük a te szeretetedet, köszönjük, amit már elénk festettél a keresztelés által. Hálásak vagyunk most azért, hogy a te ígéddel is egyértelműen akarod kifejezni szíved szándékát irántunk, és arra kérünk, hadd tisztítsuk meg most a mi gondolatainkat, kérlek azért, hogy romboljál le bennünk minden ellened emelt falat, gondolatot, és ejtsed fogjul azokat a dolgokat, amik bennünk vannak számodra, mert tudjuk, hogy te a legjobbat akarod munkálni bennünk és rajtunk keresztül is. Kérünk téged ezért, így hadd nyissuk meg előtted szívünket, és így legyél jelen most közöttünk a te áldásoddal, Jézus nevében. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, foglaljunk közben helyet. A Lukács evangéliuma 15. fejezetéből olvasom. Igazából most csak kettő verset szeretnék, a 17. és 18. verseket így előjáróban. A fiú végül belátta, hogy mennyire ostoba volt, és ezt mondta magában, apám minden szolgájának bőségesen van mit ennie, én meg itt halok éhen. Azonnal elindulok, visszamegyek apámhoz, és azt mondom neki, apám, vétkeztem Isten ellen, és ellened is. Egy példázat sorozatban vagyunk most benne az elmúlt alkalom óta, és szeretném újra az emlékezetünkbe idézni, hogy ezeket a példázatokat, vagy ezt a példázatot Jézus azért mondja, hogy kifejezze Isten örömét az elveszettek megmentése felett. És amiről a múlt héten hallottunk, abban inkább azt láttuk, hogy hogy megy Isten az ember után, hogy keres minket egészen addig, míg meg nem talál. A mai történetünkben, ami talán az egyik legjobban ismert példázat a Bibliából, a tékozló fiú példázata, inkább az üdvösség emberi részére összpontosít, ha lehet ilyet mondani. De én úgy látom, a Bibliában ez a két szó, amit használ ugyanarra, a megtérés, illetve az újjászületés, ez egy érmének a két oldala. A megtérés az emberi oldal, és ugyanennek az újjászületés az isteni oldala. Az egyikért tudunk bármit, vagy valamit tudunk tenni, valamit benne, a másikban pedig nem tudunk. A Bibliában ezek a példázatok nagyon sokszor olyanok, mint egy tükör. Ugye, amikor egy kisgyerek beáll egy tükör elé, akkor először azt hiszi, hogy ott valaki más van. Ismerkedni próbál vele, és idő után rájön, hogy ugyanúgy emeli a kezét, ahogy ő emeli, ugyanazokat a mozdulatokat teszi, amiket ő tesz, és valamikor, valahogy egyszer csak rájön, hát ez nem is valaki más, hanem én vagyok. És gyakorlatilag ez a történet, a tékozló fiú története is ilyen, hogy szépen lassan érthetjük azt meg, talán ahogy elmerülünk benne, hogy ez nem is másról szól, ez nem is egy olyan fiúról szól, aki valahol, valamikor élt, hanem ebben a történetben ez a tékozló fiú, én vagyok. És szeretném most egy kicsit részleteiben megnézni ezt a példázatot. Így kezdődik az egész a 11. verstől, Jézus így folytatta, egy embernek volt két fia. A fiatalabbik azt mondta az apjának, apám, add ki az örökségemet. Ekkor az apa szétosztotta a vagyonát a két fiú között. Nem sokkal ezután a fiatalabbik minden vagyonát pénzzé tette, és elköltözött egy távoli országba. Ott olyan költekező életmódot folytatott, hogy hamarosan mindenét elpazarolta. Ennek a kis szakasznak azt a címet adtam, hogy add nekem. A fiú pénzt akar az apjától elsősorban. Olyan dolgokat és olyan javakat, amelyeket majd jogosan örökölni fog akkor, amikor az apja már meghal, akkor, amikor már magára marad a fiú is. Olyan dolgokat kér most el, amiket előre föl akar használni, előre fel akar élni, hogy már most élvezhesse azokat, amikor az apja még él, amikor még nem is jogos tulajdona az neki. Tegyük hozzá azt is, hogy ezeket a kincseket, ezt a gazdagságot, amit most meg fog kapni, és amit megkapott az apját, és amit elkezd használni, ezt nem is ő kereste. Ebben a pillanatban ő még nem is lenne a jogos tulajdonosa, és úgy kezd el fölélni egy hatalmas vagyont. Add nekem a pénzedet, add nekem azt az örökséget, ami majd nekem jár jogosan. Most még nem, de hozzuk egy kicsit előbbre. Mennyiszer vagyunk mi is ilyenek, hogy hozzuk egy kicsit előbbre azokat a dolgokat, amiket egyébként Isten pontosan tud, hogy hol és mikor kellene használni, és mikor kellene elérkezzen az idő a mi életünkben. Továbbá ez a fiú függetlenséget kér az apjától. Add nekem a pénzt, és én majd aztán tudom, hogy mit kezdek azzal, tudom nélküled. A saját életét akarja élni. A saját dolgait akarja csinálni. Bizonyára úgy érzi ez a fiú, hogy otthon az apja korlátozza őt. Kötelességei vannak. Terheli őt mindaz a dolog, amivel hozzá kell járulni az otthoni élethez. És aztán a fiú azt mondja, ebből nekem elég, ez nekem sok. Itt nem egy hirtelen elcsúszásról van szó, egy pillanatnyi mámorról ebben a rossz döntésében a fiúnak, amikor kikéri a vagyont, és otthagyja a családot, otthagyja az apját, hanem ez egy tervezett, egy szándékos lázadás, egy szembenállás az otthoni keretekkel és értékekkel. Így olvastuk a 13. versben, megkapja a pénzt, és nem sokkal ezután a fiatalabbik minden vagyonát pénzé tette, elköltözött egy távoli országba, és ott kezdett egy költekező életbe. Még mintha telne el egy kis idő aközött is, hogy megkapja a pénzt, és aközött, hogy na, akkor összeszedi magát, megtervezi most, mit csináljon, és elinduljon. Az apa odaadta neki. Nem kellett volna. Azt mondhatta volna, hogy fiam, ez még téged nem illet. Ez még az enyém. Várd meg, míg meghalok. De nem, az apa odaadta neki. Gazdag volt, talán úgy volt vele, nem fog hiányozni az a pénz az itthoni gazdagságból. És aztán a fiú lett gazdag, sőt a fiú szabad lett, és innentől kezdve az apa kötelékeiből kikerülve azt tehette továbbá, amit akart. Micsoda öröm, nem igaz? Fiatal, életerős, nincs többé felelősség, nincs többé korlát, nem kell elszámolnom senkinek. Pénzem is van, élhetem az életemet, ahogy akarom. És valóban, ettől a ponttól kezdve a fiú úgy használhatta az életét, és azt, amilyen volt, ahogyan akarta. Anélkül, hogy az apja vagy bárki otthonról beleszólt volna, beleavatkozott volna. Az apa meghozza ezt a döntést, el kell engednie a gyermeket, és gyakorlatilag többé innentől ő semmit sem tehetett a fiáért. Megszakította a fiú maga a kapcsolatot, elvitte a vagyont, és éli most már függetlenül a saját életét. Mi az eredménye ennek? Azt olvastuk, minden vagyonát pénzé tette, tehát még el is kellett adni földeket, ökröket, ki tudja mit, szóval jól meg kellett ezt tervezni. Aztán elköltözött egy távoli országba, minél messzebb otthontól, minél messzebb az apámtól, és ami otthon szabályok vonatkoztak rám. Ott pedig olyan költekező életmódot folytatott, hogy hamarosan mindenét elpazarolta. Ez az eredménye a fiatal, ambiciózus, hirtelen sok pénzt a kezébe kapott fiúnak. Elpazarolta mindenét. Pedig maga választotta a helyen élhetett, maga választotta életet. Azt csinált, amit akart, távol az apjától. Élhetett minden korlát nélkül, gondtalanul költekezhetett, tivornyázhatott, bulizhatott, eljött végre a vágyva vágyott, úgymond gondtalanság ideje. Viszont ennek később nagyon komoly ára volt. Ezt egyébként már a Biblián kívüli erkölcsi tanításokban, vagy tanítók is, az emberek is meglátják, hogy ez nem jól van így. És már egész pici gyerekeknek elmondják ugye a tücsök és a hangya történetét, amikor nyáron a hangya szorgos munkával gyűjtöget, hogy majd legyen télen mit ennie, a tücsök meg csak hegedülget, éli az életét, aztán beköszönt az ősz, jön a tél, és ugye a hangya ott van, az éléskamrából él, a felhalmozott dolgaiból élni tud, Míg a tücsök oda megy, és ki van szolgáltatva a hangyának, adj nekem valamit. Nos, ez a fiú úgy él, mint a tücsök. Az apja mellett úgy élt, mint a hangya. És most rájön a fiú egy idő után, nagyon hamar, hogy nem is annyira jó ez a tücsök életmód, nem is annyira jó ez a bármit szabad nekem, és nincs felelősség, nincs korlát. Kihez menjen, kihez forduljon? Igen ám, de ez a példázat Isten és a mi kapcsolatunkat írja le. Isten és az átlagos ember kapcsolatát. Mi vagyunk az a tékozló fiú. Isten pedig ez a jószívű atya, aki ha akarsz, elmehetsz tőle, megengedi. Sőt, még kincseket is tesz le nálad az életedbe, élhetsz vele úgy, ahogy akarsz. Aztán meglátjuk, hogy mire fut ez az egész ki. De Isten ellen lázadni és a bűnbe elmerülni olyan, mint hogyha hirtelen vennénk dolgokat, amikor nincs pénzünk fizetni. Teszem azt, veszünk fel egy óriási nagy kölcsönt a bankból, és azt gondoljuk, hogy megütöttük a főnyereményt. Élhetünk most már vidáman. Utazgathatsz a világ körül luxushajókon, első osztályon a repülőgépen, első osztályú szállodákban lakhatsz, a legjobb éttermekben ehetsz, a legdrágább ételeket, és élhetsz úgy, mint egy király. No de mennyi ideig? Egy-két hétig csupán. Aztán jönnek a számlák, és amikor a bank elkezdi behajtani, és vissza kell fizetni, az már nem annyira szórakoztató. És valahogy ez a fiú is így érezte, így látta, hogy most megütötte a főnyereményt, kezdhetett tenni mindent, amit akart, de aztán eljött a nélkülözés ideje. És valóban így folytatódik a történet, 14. verstől olvasom. Miután már minden pénze elfogyott, éhínség támadt azon a vidéken, és a fiú is nélkülözött. Ezért munkát vállalt egy ottani gazdánál, aki felfogadta, hogy a disznónyáját őrizze. A fiú már annyira éhes volt, hogy még abból is szívesen evett volna, amit a disznók ettek, de senki nem adott neki. Eljön a nap, amikor nélkülözni kezd, és szenvedni kezd. Nem maradt neki semmije. Mondhatni, hogy a világ múlandó örömeibe és biztonságába öntötte az egész vagyonát, és ahogy elmúltak az élmények, úgy múlt el a gazdagsága is, ugyanúgy elmúlt a megbecsültsége a barátai között, elmúlt neki a jóléte, és immár nem kis király, hanem egy nincstelen, leszakadt csupasz, üres valaki, aki egyedül van, kiszolgáltatott. Pedig ott volt a kezébe az élet, ott volt a kezébe a lehetőség. Annyi pénze volt, hogy élete végéig megalapozhatta volna. Ráadásul éhínség van. Tehát nem csak infláció tört ki azon a vidéken, hanem éhínség van. Nem csak neki nincs mit ennie, hanem másoknak sincs. Nem csak, hogy drága az élelmiszer, hanem egyszerűen nincs. Ezt jelenti az éhínség. Tehát a saját aktív rossz döntései, amiket meghozott idáig, plusz a külső körülmények, amikkel ugye nem számolt és nem készült rá, ez a kettő teljesen ledönti őt. És ott van se barát, se család, se egy jószívű ember, aki megszánná és adna neki valamit enni, teljesen magára marad. És hadd álljak meg itt egy pillanatra, testvérek, mert olykor Isten megengedi az életünkben azt, hogy hasonló dolgok történjenek, hogy learassuk a rossz döntéseink következményét, hogy emellé olyan külső körülmények is társulnak, amikre nem készültünk, és ez a kettő sokszor teljesen romba tud dönteni minket. Azért van ez, mert az a baj az embernek, az a bajunk nekünk, hogy nem tudunk hosszú távon tervezni. És ezért nem foglalkozunk az üdvösségünkkel sem. Sokszor az orrunkig látunk csak, élünk a mának, egyik napról a másikra, ha tetszik, de ennek súlyos következményei vannak hosszú távon. És Isten arra akar minket megtanítani, már itt a földön, kisebb dolgokban, hogy kezdjünk egy picit hosszabb távon gondolkozni, és felkészülni dolgokra. Ezt meg kell tanulnunk, mert ez élet és halál kérdésévé válik egy ponton az életünkben. Élet és halál kérdése. És a kisebb gondokról, vagy a kisebb gondok által akarja az Isten megtanítani sokszor nekünk, hogy figyeljünk oda a nagyobb kérdésekre. Van-e üdvösséged? Van-e örök életed? Vagy mi van akkor, ha kifogy majd ez a gazdagságod, ez a földi élet? Elfogy az erőd, az egészséged, nem lesz pénzed? És már csak beszűkül az élet. Akkor mi lesz? Elszegődik ez az ember disznópásztornak, ami a legaljasabb és a legmegvetettebb munka volt egy zsidó számára. Hiszen a disznó tisztátalan állat. Még hiába pásztorolja őket, még csak fel sem tudja használni, meg sem tudja enni, mint ahogy mi tartjuk a disznót. Olyan állatot kell pásztorolni, ami tisztátalan, ami semmi hasznot nem hoz neki, egyszerűen a legaljasabb és a legmegvetettebb munka. Igazából megtanulja ez a fiú ott a távoli messzességben, hogy a bűn szabadságot ígér, és komoly rabszolgaságot hoz. Ő azt hitte, hogy a pénzével és azzal, hogy elmegy az apától és él, ahogy akar, majd micsoda szabadság tör rá. Ez volt az ígéret, ez volt a vágy a szívébe. És mi lett a vége? Teljes rabszolgaság. Egyedül marad, vagyontalanul, kiszolgáltatva teljesen másoknak. Sikert ígér a bűn és a helyett kudarcot hoz. Életet láttat, mint egy déli bábot, és halált hoz. És olyan sokszor kell azt lássuk, hogy valóban ez a tékozló fiú mi vagyunk, mert azt látjuk, vagy azt gondoljuk, hogy Isten nélkül élve az életünket majd mi. Nekünk megvannak a lehetőségeink, a technikánk, a pénzünk, az egészségünk, a baráti körünk, az ismeretségi körünk. Majd mi megmutatjuk a világnak, és ennek lesz egy eredménye, ami nem biztos, hogy az, amit az elején kigondoltunk a magunk számára. Elhihetitek, a fiú sem ezért akart elmenni otthonról. És Isten azt mondja, mindannyian, akik elhagyjuk az atya házát, kegyelmét, az Isten közelségét, nagyjából erre számíthatunk, bármit is ígér a világ, és ami saját józan eszünk. Majd így folytatódik a történet. Végül belátta, hogy mennyire ostoba volt, és ezt mondta magában. Apám minden szolgájának bőségesen van mit ennie, én meg itt halok éhen. Azonnal elindulok, visszamegyek apámhoz, és azt mondom neki, apám, vétkeztem Isten ellen és ellened is. Nem vagyok többé méltó, hogy a fiadnak hívjanak, de legalább hadd álljak be a béreseid közé. Mondhatni, ez a fiú magához tért, és valahogy, mintha visszazökkent volna az őrületből a valóságba. Őrület volt az, amit addig gondolt, amit addig csinált, és most a következményekkel szembesülve valahogy visszazökken a valóságba. Hogy ez egyszerűen csak egy déli báb volt. Amikor végre elérjük a mélypontot az életünkbe, a saját döntéseink következményeként, akkor és csak akkor kezdünk el azon gondolkozni, hogy esetleg újra haza kellene térni. Hogy esetleg, amit az Isten akar nekünk, az mégis jobb, mint amit mi kitaláltunk magunknak. Amikor len vagyunk az életünkben a mélybe, és úgy látjuk, hogy senki és semmi nem tud felemelni, két út szokott lenni az emberek előtt, és az a jobb út, amikor valaki azt választja, hogy inkább visszatérek az atyához. Ezért enged el sokszor Isten minket a mélypontra. Mert még ez is megéri azt, hogy utána tudjon velünk valamit kezdeni, hogy utána fel tudjon emelni, hogy helyre tudjon állítani. A mélyponton kezdi el meglátni ez a fiú is azt, hogy ki ő valójában. Ki ő az apja nélkül, ki ő a barátai nélkül, ki ő az apja pénze nélkül. Ott áll csupaszon, kiszolgáltatottan, disznópásztorként, szolgaként. Amikor Isten lecsupaszít téged, vagy engem, és ott maradsz csak te, és látod magadat, és csak magadat látod, Erre a pontra kell eljutni, mert ekkor tér észhez ez a fiú is. Ekkor teljes valójában látja magát. Nincs körülrakva az apja segítségével, az apja védelme nincs rajta. Nincs már a pénz sem, amivel eddig élhetett. Úgy gondolta, hazugsággal barátokat szerezhet. Ekkor tér észhez, teljes valójában látja magát, és már nem tud másra nézni. Így mondja az eredeti szöveg, hogy magához tért. És azt tudjátok, azt jelenti, hogy Jézus szerint az Istentől eltávolodott ember egy teljesen irreális világban él. Mint az a fiú az apjától távol. Egy darabig mehetnek a dolgok úgy, ahogy ezt mi szeretnénk elképzelni, azt mondjuk, hogy hű, ez igen, erre vágytam igazán. Csak ennek következménye van. És amikor ez a következmény elérkezik, akkor látjuk azt, hogy egy irreális valóságban éltem eddig. A bűnbánat, testvérek, a valóságra való felocsúdás kezdete. És éppen ezért, amikor felocsúdik az ember a valóságra, abból az álomvilágban, amiből él, akkor kezd el az egészséges élet felépülni. Ez az alapja annak, hogy egy valóban egészséges életed épüljön, hogy eljutsz a bűnbánatra és a valóságra. És azt tanuljuk meg ettől a fiútól, pontosabban Jézustól, hogy ez az egész felépülés gondolkodással indul. Gondolkodni kezd ez a fiú, mert magába száll, és gondolkozni kell nekünk arról, hogy az embernek nekem szükségem van az Istenre, szükségem van a hozzá való visszatérésre. Elkezdett ez a fiú magában gondolkodni. Hosszasan és alaposan mérlegel. Mikre gondol? Azt mondja nekünk itt az ige, hogy belátta, hogy mennyire ostoba volt, és ezt mondta, apám, minden szolgájának bőségesen van, mit ennie, én meg itt halok éhen. Először is az apjára gondol, és az ő hatalmas vagyonára. Eszébe jut, hogy apám házában soha nem kellett éheznem. Eszébe jut, hogy hogyan tudott az apja rajta kívül is mindenkit ellátni. Eszébe jut, hogy ott a szolgák is tisztességes ételt esznek, asztalnál ülnek. Emlékezett az összetartozás érzésére, a családhoz tartozásra. Gondol az apja házára és arra a gazdagságra, amit ott megélt. Aztán másodszor gondol a saját nyomorúságára is, amit így olvastam, azonnal elindulok, visszamegyek apámhoz, mert én itt éhen halok, és azt mondom neki, apám, vétkeztem. Tehát az apja mellett a szolgáknak is van mit ennie. Ő pedig a fiú itt éhen hal, a saját döntése következtében távol az apától. Ő üres, ő magányos, ő boldogtalan, megalázott, nincs telen. Cél, értelem és jelentőség nélkül éli az életét, nincs családja, nincs barátja. Ő maga szakította meg a kapcsolatot. És harmadszor arra gondol, hogy nincs más út, meg kell alázni magamat. És ha tetszik, ha nem, egy utolsó próbálkozás, visszatérek az apámhoz, meglátjuk, mire jutunk. Először is bűnbánatot jelent ez, hogy megalázza magát. Fel kell kelnie, a bűnbánat ezt jelenti, fel kell kelnie, el kell hagynia azt az életet, amit eddig élt, amiben jelenleg is van, vissza kell térnie az apjához. És ugyanezt jelenti számunkra nézve is a bűnbánat. Fel kell kelni, el kell hagyni azt az életet, amiben voltunk, vagyunk, ami oda vezetett, ahol teljesen össze vagyunk törve, és vissza kell menni Istenhez. Majd, amit ez a fiú is tesz, meg kell vallanunk a bűnünket, hogy magunk miatt kerültünk ide, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy Isten visszafogadjon, hiszen az ő vagyonát tékozoltuk eddig is, az ő szeretetét, az ő kegyelmét, de mégis talán visszafogad. Ezt jelenti a bűnbánat. Felkelni, ott hagyni azt, amiben vagyok, és megvallani mindazt, hogy az én döntéseim következmény, és visszatérek Istenhez. Valóban nagyon bölcs ez a fiú, mert így olvassuk, ezzel a fiú elindult, hogy visszatérjen az apjához. És még messze volt a háztól, amikor az apja meglátta és megsajnálta, eléje szaladt, a nyakába borult, megölelte és megcsókolta. A fiú pedig ezt mondta, apám, vétkeztem Isten ellen és ellened is, nem vagyok többé méltó, hogy a fiad legyek. Hozzá tartozik a megtéréshez az, testvérek, hogy megbánva a bűnét, valóban felállt ez a fiú, elfordult a bűnös életétől, és elindult, és elment az apjához. Nem csak magában gondolkozott valamit, valóban felkelt, és tette, amit kigondolt. A 34. Zsoltárban ezt olvassuk, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megmenti a reményvesztett lelkűeket. Talán ez a Zsoltár jutott eszébe ennek a fiúnak is, és ezért próbálkozott. Az igazi bűnbánat magába foglalja az akaratot is, hogy van benned egy elhatározás, és aztán megteszed azt a lépést. Felkelek, oda megyek hozzá, és elmondom neki, és elhagyom ezt a régit. És a vége a történetnek az örömüzenet, hogy az apja visszafogadja őt. Megtehette volna, hogy azt mondta neki, számodra nincs már itthon semmim, te elkérted a pénzt, el is költötted. Te magad vágtad el a szálakat, te magad függetlenítetted magad úgy, hogy menj, ahova akarsz. Ez lett volna egy átlagos közel-keleti, ókori közel-keleti apa reakciója. És ez az, ami sokkolja Jézus hallgatóit, hogy ez az apa nem ilyen. Hanem ez az apa azt mondja, megparancsolja a szolgáknak, siessetek, hozzátok ide a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Azután vágjátok le a hízott borjút, hogy együtt ünnepeljünk, mert a fiam meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megtaláltam. És ezután ünnepelni kezdtek. Igazából, még egyszer mondom, nem fogadták volna vissza, nem állították volna helyre egy közel-keleti családban ezt a fiút. De akkor sem fogadta volna vissza még ez az apa sem, ha a fiú nem fogja magát, és nem megy vissza hozzá, és nem próbálja meg. Az Isten általi elfogadás kulcsa az, hogy bűnbánatunk legyen. Mindig emlékeznünk kell erre a tényre, mert ez az, ami meghatározza az örök sorsunkat. Az apa helyreállítja őt. Amint az előbb is említettem, már odaadta minden vagyonát, ami őt illette. Nem volt ott a fiú számára semmi, és mégis hogy fogadja az apa? Hozzátok ki a legszebb ruhát, húzzatok gyűrűt az ujjára, sarut a lábára, hozzátok a hízott ökröt, vágjuk le, és aztán vigadozni kezdenek. Tudjátok, miért tehette ezt? Ennek a fiúnak már semmilyen nem volt otthon. Hanem az történik, hogy a köntös, a gyűrű, a hízott borjú, mind az elsőszülött fiúnak a joga és öröksége. Mind az ő idősebbik testvérétől vette el az apa, hogy ennek a fiúnak ünnepet tudjon szentelni. A köntös volt az, amit megkapott a fiú, amikor már az apja meghalt, és ő volt a családfő. A gyűrű ugyanannak a jelképe volt. A hízott borjút pedig valami különleges eseményre tartogatták, mondjuk amikor az idősebb fiú feleséget vesz magának. És most hazajön ez a tékozló gyermek, és mindent, ami az idősebb fiúé, még azt is az apja rákölti és feléli, majd jövő héten látni fogjuk, hogy talán nem véletlenül bosszankodik, érthető módon az idősebb fiú, mert ez mind az elsőszülöttet illetné. Azelőtt nem becsülte ezeket a kincseket, nem tudta, nem érezte, hogy miben van, miért. Mert amíg van nekünk ez meg az meg amaz, addig nem tudunk elég hálásak lenni. Amíg megvannak a dolgaink, addig nem értékeljük a jót. Addig nem értékeljük valamiért a gazdagságot. Addig nem értékeljük Isten kegyelmét, amíg jól mennek a dolgaink, hanem csinálunk inkább magunknak problémákat. Nem így van? Ha nincs más baj, csináljunk otthon problémát vagy feszültséget a családba. Ha ott nincs, akkor csináljunk a munkahelyen. Ha ott nincs, akkor csináljunk valamit, amiből lesz valami balhé legalább. De miért van erre szükségünk? Csináljuk magunknak a problémákat, és ez számomra nagyon furcsa. Veszekedések, cívódások, irigység, önzőség, emberek csoportokon belül, emberek között, és nem értékeljük a jót. Ez a fiú is nem értékelte, és ezért kellett neki a disznók vájújáig süllyedni, hogy aztán majd becsülje azt, amit az apjától kap. Ne feledjük azt, hogy levágják neki a hízott ökröt, ő egy éhségből jön, egy olyan helyről, ahol még abból sem kapott, amit a disznóknak adtak enni. Moslékot sem ehetett. Most hazajön, óriási kontraszt, itt a hízott ökör mellé ülhet, ünnepelni az otthoniakkal. Tudjátok, mi ezt azért kaphatjuk, mi is ezt a kegyelmet, mert az első szülöttől veszi el Isten, és most ezzel már befejezem. Nekünk azért lehet kegyelemben részünk. Mi azért lehetünk igazán gazdagok, mert Jézus, az Isten egyszülöttje lemondott erről, és azt mondta, én megüresítem magamat, én emberré leszek, majd én leszek szolga, majd én meghalok a bűneid helyett. És minden, ami az enyém, ami engem illet, az igazság köntösét, az üdvösséget, mindent, ami a mennyben az enyém, azt az atyám neked adja, ha visszatérsz hozzá. Ahogy a tékozló fiú megkapta az első szült fiúnak mindenét. Olyan jó lenne, ha egyszer megértenénk ezt az áldozatot. Hogy ezért volt Jézus közöttünk. Erről szól minden vasárnapunk. Erről szól a kereszténység, erről szólnak az Isten tiszteleteink, hogy az egyetlen dolog, ami számít, hogy hazajöjjetek, Isten meg akar ajándékozni. Hazajöhetsz, újra kezdheted, megbocsátást nyerhetsz, tiszta lapot akar adni neked az Úr a múltattól. Nem kell egész hátralévő életedet rejtőzködve élned. Nem kell félelemben élned, hogy valaki rájön a bűnödre, hogy mit tettél, milyen vagy. Nem kell örökké a disznókkal együtt enned, és szolgaként kiszolgálni azokat a bűnöket, amiben te eredetileg nem is akartál belekerülni, de most már a fogja vagy. Lehetséges újat kezdeni, és ez ettől az egy dologtól függ, hogy bűnbánatot tartasz-e, hogy visszajössz-e az atyához, észhez térsz-e, és azt tudod-e mondani Istennek, atyám, vétkeztem, és akarok veled újat kezdeni. És hogyha ezt megteszed, akkor íme megtalálod azt a kegyelmet, amit ez a fiú is megtalált. Mindent, ami Jézust illeti, az egyszülöttjét, az atyának, az Istent illeti, az illet onnantól téged is. Ezt látjuk Jézus életében, az apostolok életében, a tanítványai, a régi és a mai tanítványai életében, és erre hív most is mindannyiunkat, benneteket is Isten. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te kegyelmedet, ami felfoghatatlan számunkra. Olyan egyszerű itt ülve, talán jólétben élve az életünket, végighallgatni egy ilyen történetet, szegény fiú hogy elrontotta, de hány és hány embert ismerhetünk mi is, akikre ugyanezt elmondhatjuk, hogy elrontotta az életét. Ő biztos butább volt, mint mi vagyunk. Csak talán ő már előbb jár időben. Csak talán az ő élete egy kicsit gyorsabban pörgött, de hogyha nélküled élünk, akkor mi is oda jutunk. És olyan jó azt hallani, Uram, hogy ez a kegyelem ma is nyitva áll előttünk, hogy felállhatunk, hogy te megváltoztatod az életünket, hogy eltörlöd a múltbeli dolgainkat, amiktől rettegünk, amiket szégyellünk, amiket nem akarunk, ami talán oda vezetett, hogy már sokan esetleg a disznók vájújánál lehetnek a mélyponton életükbe. De hálás vagyok, ha van itt ma valaki, Uram, akit megszólítottál, ha csak egy ember is, akinek visszaadod a méltóságát, visszaadod a fiúságát, visszaadod azt a gazdagságot, amit már ő is, én is eltékozoltunk, és újra ott lehetünk, ami atyánk házában, a te gazdagságodban. Legyen ezért tiéd a dicsőség. Amen.